Látlak. Ez a címe Vonnák Diana novellás kötetének, és fel sem tűnik, milyen igaza van, amíg teljesen el nem veszünk ezekben a szövegekben, történetekben. Mert tényleg látunk apró részleteket, éles színeket, helyzeteket, amelyekről egyébként talán elfordítanánk a fejünket, szóval nagyon is látunk, mégis talajvesztettnek érezzük magunkat. A saját pozíciónkat keressük, a biztos pontokat, a támasztékokat, és ez nagyon izgalmas. A szerző szakmája szerint kulturantropológus, és amikor éppen nincs Magyarországon, akkor az Egyesült Királyságban vagy Ukrajnában él. Ebből a beszélgetésből kiderül, mennyire hat mindez az írásaira. Könnyű kérdéssel indítunk, mikor születtek ezek a novellák, ugyanis a figyelmes olvasó észrevehet bennük bizonyos motivumokat, amelyek mintha láncszerűen összekapcsolnák ezeket az írásokat.
2016 és 2020 vége közötti időszakban jöttek ezek a szövegek létre. Szerintem a motivumok egyrészt lehetnek tematikaiak, lehetnek egészen konkrét motívumok, amik fölbukkannak szövegekben, és biztos, hogy ez ad valamiféle lenyomatott dolgokról, amik engem foglalkoztatnak. Nem tudatos kompozíció eredménye volt, hogy megvannak, viszont amikor észrevettem őket, tehát amikor láttam a szövegeken, a kész szövegeken, hogy fölbukkannak bennük, akkor elkezdtem figyelni, hogy mik ezek és miért vannak, és onnantól lett egyfajta olyan szerkesztés benne, amik megpróbált ezt jobban kihangsúlyozni, részben azért, mert annyira sokféle szövegről van szó, hogy fontosnak éreztem, hogy legyen benne egy egység is, és azt hiszem, hogy hasonló dolgokkal birkóznak a szereplőim, és a hasonló motívumok is, meg ezek a dilemmák is összeköthetik őket picit jobban. Tehát, hogy az elsőre nagyon széttartó anyag, egy picit talán jobban összeáll ezeknek a segítségével.
Mondanál néhány ilyen motívumot, ami téged foglalkoztat és megjelenik itt? És hogyha már azt mondod, hogy széttartó, ezek arra is jók, hogy az olvasónak kapaszkodót adjanak.
Első, ami eszembe jut, az a szülő-gyerek viszony. Tehát nagyon sok olyan novellám van, amelyben vagy a szülő gondolkodik a gyerekéről, akár mondjuk egy építész, aki egy idegen városban bolyong, és gondolkodik azon, hogy most először van távol a kisgyerekétől, és hogy ez milyen fajta egyszerre fellélegzés és szabadság, meg közben mégis valahogy egy ilyen sivár és elég gyökértelen állapot, vagy talán a legélesebb szöveg ilyen szempontból az egy béranyának a története, aki a testvérével van egy házban, akinek van egy pár hónapos gyereke, és a saját elengedett, vagy tehát ugye biológiailag nem a saját gyereke az, akit el kell ilyenkor engedni, de mégiscsak ő szülte meg, és valahogy ez a dilemma, ezen keresztül az anyaság lesz nagyon fontos központi motivuma annak a szövegnek.
Az a sokkoló, hogy ő még termeli a tejet. Tehát, igen, hogy igen. Már a baba nincs ott, de még van ott a tej, és ott egy másik kisbaba testvéré. Szóval igen. Ez egészen döbbenetes helyzet.
Igen, igen.
A kötődés is fontos ebben az esetben? Szerintem vagy a kötődés nagyon hiánya fontos?
Ebben a helyzetben számomra az volt nagyon fontos, hogy van egy nagyon mély zsigeri biológiai folyamat, a terhesség, ami jár mindenféle kötődésnek a megszületésével alapesetben, és hogy egy ilyen helyzetben lévő nő nem engedheti meg magának, vagy szóval akkor tesz magával jót, hogyha mindvégig képes ezt a magzatot idegenként kezelni. Ebből a szempontból egy picit úgy érzem, hogy olyan ez, mint mondjuk egy kitartott abortusz. Tehát, hogy nem szabad neki érzelmileg beleengednie magát abba, hogy a testéből születő, a testében fejlődő babához ugye közel legyen, és ugye ez egy elképesztően nehéz helyzet, és elképesztően nyomasztó sok szempontból, meg kiszolgáltatott. Ugyanakkor azt gondolom, hogy sok mindent megmutat egy ilyen helyzet, úgy általában arról a kiszolgáltatottságról, ami az embernek nőként sokszor a testével kapcsolatban van, nyilván nem ennyire radikálisan, nem ilyen extrém módon és mértékben, de mégiscsak azt gondolom, hogy ez egy ilyen hatalmasra fölhangosított dilemmája sok szempontból a női testnek.
És egyébként ez egy visszatérő téma, erről igen, majd beszéljünk, igen, de megakasztottalak, elnézést, csak ez annyira mélyre megy az olvasónak pontosan ez, amit kiemeltél, ez a béranyaság. Szóval milyen motivumok még, milyen dolgok, amik téged foglalkoztattak?
Sokszor foglalkoztatott az, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nincs különösebben közünk egy másik emberhez, például ilyen az egyik történet, ahol egy középkorú férfi az elbeszélő, és egy valószínűleg hajléktalan, de lehet, hogy nem teljesen hajléktalan, csak nagyon szegény, idős néni lopkodja ki a kaját az ő tányérjából egy ilyen főzelékfalú típusú helyen, vagy ugyanilyen az a történet, amikor egy kelet-európai fiatal anya egy fekete-afrikai cseléddel, ilyen bent lakó szolgálóval tulajdonképpen birkózik abban az értelemben, hogy vannak benne kicsit emberséges, humanista törekvések, ugyanakkor egyetem tud vele mit kezdeni, és folyamatosan csúszkál, hogy ez mit jelent, vagy ilyen ez a történet, amikor egy egyetemi kutatónő a kollégájának a testvérével együtt keresi ezt az eltűnt kollégát egy ilyen furcsa határzónában, egy ilyen konfliktus zónában. Ez nincsen igazából megnevezve, tehát vannak benne földrajzi nevek, de ezek fiktív földrajzi nevek, és az inspirációt nekem ehhez a kasmíri konfliktus szolgáltatta, és ezt a régiót valamelyest ismerem, nem mondanám azt, hogy nagyon mélyen, tehát nem töltöttem ott éveket, de azért elég jól ismerem. És itt próbál azzal valamit kezdeni, hogy egyrészt, hogy ő maga ugye idegenként csöppen ebbe a helyzetbe, és nem érti azt, hogy ez a család, amiből származik az ő eltűnt kollégája, ez hogyan helyezkedik el, hogy hova szabad menni, hova nem szabad menni. Tehát ugye ez azt köti össze ezeket a helyzeteket az én számomra, hogy valamilyen módon összesúrlódunk egy másik emberrel, vagy egy másik kontextussal, egy helyjel mondjuk, vagy egy politikai helyzettel, és van egy ilyen hozott eszköztárunk, hogy ezzel csináljunk valamit, és ez vagy jó valamire, vagy nem, vagy elég ahhoz, hogy értelmesen összekapaszkodjunk ezzel a helyzettel, vagy nem. És nagyon-nagyon foglalkoztatnak engem az ilyen helyzetek, az ebben rejlő hatalmi dimenziók is, a kiszolgáltatottság, a kíváncsiság, ezeknek a furcsa keveréke, amikor akár munka, akár magánélet miatt az ember ilyen helyzetekbe keveredik.
Nagyon sok olyan történeted van, nagyon sok olyan novellád van, amelyben valaki kívülről érkezik egy másik országba, vagy ismert országba, mert hogy valamikor föl lehet ismerni, hogy hol járunk, vagy egy ilyen fiktív társadalomba, és hogy az ő szemével látjuk. Mi az a plusz, amit ez hordoz?
Nem számoltam össze, de talán fele-fele a helyieknek a narratívái, meg a megérkező kívülről megérkezőknek a narratívái. Egyrészt azt gondolom, hogy olyan világban élünk, amit tele van ilyen mozgásokkal. És ez alatt érthetjük a faluról mondjuk a fővárosba költözőket is, érthetjük a ki- és bevándorlókat, érthetjük azokat, akik munka miatt fél évre-évre mennek valahova. Nagyon sok ilyen ember van. És ezek a helyzetek azt gondolom, hogy sokszor felerősítenek olyan dilemmákat, amivel alapvetően élünk, amik szerintem csak jobban látszódnak. Egyfajta tükröt tart mindig a hely, ahova megérkezünk, ki azt érzem. Biztos, hogy szerepet kap ebben az, hogy én magam sokszor voltam ilyen helyzetben, tehát sok országban éltem, munka miatt is költöztem ki, tanulás miatt is költöztem ki, magánélet miatt is költöztem ki, tehát sok-sok különböző szerepből megtapasztaltam ezt, és nagyon-nagyon foglalkoztat az a spektrum, ami tényleg a kelet-európai, mondjuk Nyugat-Európában élő idős gondozótól tart, mondjuk az ENSZ-nek a kihelyezett mindenféle elit alkalmazottjaig, akik mondjuk konfliktus zónákban tevékenykednek, tehát hogy ez tényleg mi az a teljes spektrumot felöleli, de van egy csomó eleme ennek a fajta kivándorló tapasztalatnak, ami szerintem közös, és nagyon érdekelt ennek a skálázása, tehát az, hogy néz ez ki ilyen-olyan amolyan szabadságfokokon, vagy lehetőségekkel rendelkezve.
Nekem az volt a meglepő, hogy hogyan válik ezeknek az országoknak, vagy idegen helyeknek a természeti környezete is, meg az épített környezete is szereplővé. Nem csak az embereket figyeled, vagy mutatod meg, hanem most, hogyha azzal indítottunk, hogy a szülő-gyerek kapcsolat fontos, van egy madár megfigyelő állapot, ahova érkezik egy nő a szerelméhez, barátjához, nem tudom, egy ilyen furcsa sevelecse nélkület kapcsolat részeseként, és annak a férfinak van egy gyereke, akivel nem lehet együtt. És az is nagyon érdekes, hogy nyomja rá a bélyegét erre az egész novellára, az, ahol ők vannak, amilyen a környezet.
Ez nagyon fontos nekem. Én azt érzem sokszor, hogy nehezebb megfogni, hogy mit csinál velünk egy környezet, akár épített, akár természeti környezet, de elképesztő mértékben formálja azt, amit érzünk, vagy legalábbis amit én érzek. És biztos emiatt is van egy ilyen érzékenységem ebbe az irányba. Ez egy North Rollinsy nevű sziget, Orkney, tehát ez Észak-Skóciának a szigetvilága, és azok közül az egyik legészakibb kicsi sziget, és ez egy ilyen madárvárta, tehát az ornitológusoknak egy ilyen kis központja. Ez egy nagyon picike hely, nagyon kevés ember él ott, főleg az év egészében, és hát közülük sokan madarászok. Szóval a szigetre megérkezünk, az egy másfajta megérkezés, mint amikor szárazföldön utazunk, az egy pici egység, tényleg jobban is látszik rajta, hogy mennyire el van zárva más helyektől, és ugyanúgy, ahogy a madarak megérkeznek, és ott maradnak kicsit vagy nagyon, megérkezik ez az elbeszélő is, hogy pár napot ott legyen, vagy lehet, hogy akár át is teleljen, és valami hasonló módon érkezik meg ez az apa, a kislányának az életébe, amikor megengedik neki, ugye ez egy elvált apa, és a válás környékén a konfliktus a volt feleségével egyszerűen olyan, hogy nem tudja rendszeresen látogatni a lányát, nem úgy alakult a bírósági végzés és a többi. És ez a fajta élmény volt itt nekem fontos, ahogyan számunkra nagyon-nagyon fontos embereknek az életébe kiberepülünk, tehát hogy nem csak olyan módon tud valaki nagyon fontos lenni, hogy együtt élünk vele, hanem vannak ezek a fajta ilyen villanásszerű látogatások, ezeknek az összes fájdalmával, meg dilemmájával együtt, és valahogy ezek vannak számomra, ezek vannak egymásban tükrözve, és ehhez ez a sziget, ez adta ennek így a formáját. Sokszor van az, hogy előbb kezd el egy hely valamit elindítani bennem, tehát ugye a helyjel való kapcsolat során születik meg a fejemben a történet, és nem fordítva.
Az előbb említetted, amikor a kollégájukat keresik, és ott egy hegyomlás, vagy egy kőomlás oldja meg a helyzetet. Vagy pedig, hogyha már épített környezetről is beszélhetünk, amikor az építész egy döbbenetes helyen kódorog.
Hát igen, egy építész, aki azért érkezik, hogy egy ilyen revitalizációs projektben részt vegyen, egy volt gyárterületet kell kidzsuvázni, és oda fölhúzni egy kulturális központot. Ilyet mindenhol látunk, azt gondolom, tehát mondjuk a MIPA az egy hasonló projekt volt, csak nyilván ott nem volt ilyen típusú toxikus hulladék, mint ebben a novellában, de ha valaha valamit kezdenének mondjuk az illatos út környékével, hát az is egy ilyen dolog lenne, és azért az szerte Európában, és nem csak Európában ilyenfajta projektekből nagyon sok van, ahogy az ipari területek egyre kevésbé jelentősek a városokban, ez nagyon sokszor torkollik oda, hogy akár lakóterületekké, akár ilyen kulturális központokká átalakítjuk ezeket, tehát ő egy ilyet megy megépíteni, illetve ugye ő a tervezője ennek a központnak, és ennek a visszásságai kezdik előtt zavarni, ami megint csak szerintem nem egy nagyon egyedülálló eset, inkább arról van szó, hogy nem feltétlenül tudunk arról, hogy ilyenek szoktak történni, hogy egy nagyon szegény negyedben, amikor mondjuk eltakarítanak egy ilyen gyártelepet, akkor betartják-e az előírásokat, vagy nem tartják be.
És hogy mit szólnak ez a helyiek?
Pontosan, igen, hogy azok a fajta lépések, amikor egy ilyen környezetbe bedobunk egy, mondjuk ebben az esetben egy kulturális központot, hogy ez kinek van, az általában nem ezeknek az embereknek van, akik ott élnek, az nagyon sokszor egy ilyen helyfoglalása a helyi elitnek, és ez nagyon sokszor visszás szerintem, és ezt építészként is, vagy művészként is, vagy ezerféle szerepből önkormányzati képviselőként is azért lehet így gondolni, hogy ez nagyon-nagyon visszás, és hát ennek is azért hatalmi dimenziói vannak, hogy ki az, aki tud valamit csinálni, hogyha hegyekben áll az illegálisan lerakott veszélyes hulladék, meg ki az, aki nem, és hogy amikor ő építészként tulajdonképpen a saját portfólióját építi azáltal, hogy ide fölhúz valami csillogó központot, akkor ez mit jelent mindazoknak, akik meg ott szánkáznak ennek a sitnek a tetején.
Hát és hogy mennyi ebben az ő felelőssége?
Igen.
Szerintem ez fontos, hogy ez hol van, hogy hova teszed.
Na ez például egy fiktív város. Vannak neveink, van az Oroddom például, meg a Lavrhegy. Itt én rajzoltam a várost, én rajzoltam neki térképet, én raktam össze, és hát tudom a saját élményeimből, hogy mik lehettek a komponensei, biztos, hogy nagyon sok ment bele Jeruzsálemből, biztos, hogy nagyon sok ment bele Kijevből, de hát ez az én fejemben született ez a hely. Ezek ilyen játékok tulajdonképpen, ahol nagyon élveztem azt, hogy építeni lehet ezeket a környezeteket, ezeket a városokat, vagy helyszíneket, és hogy mitől lesz valami valós, ez is nagyon foglalkoztatott közben, hogy attól valós-e, hogyha tényleg úgy van, tehát hogyha megnézzük mondjuk a Google térképen, és valóban annyira van a madárvárt a repülőtértől, akkor az valósabb-e, vagy a fikciónak is van egy ilyen valóságossága. Ezek számomra érdekes és jópofa játékok, ezt nem tudom, hogy olvasói szemmel mennyire.
Zavarba ejtő, hogy többször elindul az ember az internet felé, hogy akkor most megnézem azt a helyet.
Akkor jó, az azt jelenti, hogy sikerült a játékom, ez tök jó.
Annyira pontosan látunk mindent, és mégis talajvesztetnek érzem magam a legtöbb novellában. Szóval nem tudom, hogy hol vagyok, kivel vagyok, csak így figyelem, hogy történnek a dolgok.
Azt szerettem volna, hogy ne olyan sorrendben kezdjünk el figyelni, ahogy úgy általában szoktunk. Tehát, hogy ne föl legyen rajzolva így először az összes ilyen alapparaméter, és aztán abban mozgunk, hogy hely, meg idő, meg ilyesmi, hanem arra figyeljünk, amit mond ez a szöveg, vagy amit látnak ezek az emberek. Van benne egy picit olyan szándék is, hogy ugye ezek belső hangok, tehát ezek E per 1-es szereplők, én elbeszélők, és belülről egy helyzetből nem az lesz a fontos, hogy én ezt, mint egy zászlót azonnal elmondjam, hogy egyébként itt vagyunk, én pedig ennyi idős vagyok, és így nézek ki, és ilyen nemű vagyok, és ez vagyok itt én. Azt gondolom, hogy lehetett volna ennél ezt hamarabb, meg kontúrosabban behozni, de picit azért természetellenes rögtön kiteríteni a kártyáinkat, hogyha azt mondom én szerzőként, hogy itt mi most belekerülünk ezeknek az elbeszélőknek az élethelyzeteibe, és akkor megy az ő monológjuk, mi meg megyünk a monológgal.
Jó, de van, amikor azt sem tudom, hogy az elbeszélő férfia vagy nő.
Ó, igen, igen.
Az elveszettségérzés az ebből adódik. De hát ez nagyon izgalmas persze, hogy ezt hogy teremted meg.
Szerintem nagyon fontos az, hogy merjünk ugrani. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ez kicsoda, micsoda, hol van pontosan, és mi történik akkor, hogyha ezt elengedjük, hogy tudunk-e kapcsolódni, kell-e hozzá ez a rengeteg ilyen biztonsági játék, kell-e hozzá ez az ilyen védőháló, amit az jelent az elején, hogy oké, itt vagyunk, ez van, ilyen és ilyen konkrétumok vannak, és akkor ha nem szimpatikus, akkor az olvasó hátrébb lép, ha szimpatikus, akkor könnyebben kapcsolódik, tehát hogy ezt a fajta dolgot akarnak kiiktatni valamelyest, ami lehet, hogy egy kicsit nekem szakmai ártalom is, mert nekem személyesen meg szakmailag fontos így figyelni tudni, tehát figyelni tudni arra, hogy elkezd valaki beszélni, és ezt hagyom rengeteg időn keresztül, figyelek rá, és egyszer majd valamikor később össze fog ebből állni egy kép. És én is visszatartom magamban azt, hogy erről azonnal gondoljak valamit, vagy kommentáljam, és inkább csak hagyom azt, hogy megtörténjen velem, és aztán később valahogy megszületnek a benyomásaim, vagy az ítéletem, vagy bármi, ami ilyen viszonyulási módom a másik emberhez. Szóval egy picit azt hiszem erről szólt, hogy ez a mi elsőre elveszettségérzetet eredményezhet, hogy ez valójában hosszabb távon, én azt remélem, hogy picit arról is szól, hogy megfordítva a megismerésnek a folyamatát, is lehet valami bensőséges, vagy otthonos, vagy lehet abból is építeni hidakat, ami van. Tehát, hogy nem kell feltétlenül mindig mindent tudni.
Van egy olyan történet, amiben fiatal emberek, fotós és újságíró, ilyen polgárháborús helyzetbe, tehát akik tudósítanak. Tehát, hogy egy olyan fiatal lány például nekem a központi szereplő, akiről azt mondja a narrátor, hogy mindig közel megy, és bele az arcába, és fényképez, és dokumentál, és nem gondolkodik. Pontosan ezt csinálod. Közelmész, és lefotózod, és elképeszt, hogy milyen jelzőket használsz, egészen friss, amilyen szókapcsolatokat látunk. Tűpontosak. Tessék, itt van, nézzétek meg.
Nem gondoltam erre így, ez érdekes, hogy ezt mondod. Az egy ukrán történet, tehát ez akkor játszódik Kijevben, amikor a tüntetések átfordulnak háborúba. És erről a dilemmáról szól, hogy onnan jó valamit nézni messziről, ilyen analitikus módon, vagy nagyon-nagyon közelről mindenféle ilyen védővonal nélkül. Lehetséges, hogy arról van szó, hogy igen, hogy én hajlamosabb vagyok belerohanni dolgokba, ez tényleg így van. Ugyanakkor, szóval, hogyha ezt most magamra húznám ezt a történetet, akkor az lenne rá az első válaszom, hogy mégiscsak egy tudományos közegből jövök, ami meg pont a másik attitűd, ugye itt ez a férfinek az attitűdje, aki kívülről érkezik, és hidegebb fejjel sokkal cinikusabban tekint erre az egész történetre. Én azt érzem, hogy emberileg, személyesen mindenképpen jobban megéri merni beleugrani ilyen helyzetekbe, vagy merni bevállalni ezeknek a helyzeteknek a nyersességét, és azt, hogy lehet, hogy nagyon csúnyán érzelmileg be fogunk vonódni annak a másik embernek az életébe. Hát ez egy kockázatos helyzet, valamit azért megmutat a világban, amit szerintem máshogy nem nagyon lehet.
Hogyha ehhez a fotós lányhoz még visszatérünk, fiatalok összegyűlnek, sérülteket fölvisznek egy lakásra, olyan, mint hogyha valami folyamatos házi buli lenne, ilyen kicsit bódult, egymásra utalt állapotban, de vigasztalják azokat, akik megsérülnek, és hogy ez a lány belemegy ilyen futó testi kapcsolatokba, és a testről, a nő testéről fontos beszélni, és akkor visszatérhetünk erre a kiszolgáltatottságra, hogy ez a legtöbb novelládban ott van, hogy hányféleképpen érintik meg, ha akarja, ha nem akarja, hányféleképpen használja ő. Ez miért volt neked központi kérdés?
Szerintem a test is olyan, mint a külvilág, hogy nem mindig vagyunk tudatában annak, hogy mit csinálunk vele, és hogy mennyire formálják a testi érzeteink azt, hogy hogyan vagyunk, és mit gondolunk, és mit érzünk. Ez az egyik síkja szerintem. És ugye ez egy abortusz történet, az egésznek az íve az úgy néz ki, hogy ők ülnek az autóban, ez a cinikus kicsit kívülálló tudósító férfi, és az általa teherbe ejtett helyi lány. Ez egyszerre azt hiszem a kiszolgáltatottságról is szól, ugyanakkor ez nem egy gyenge, nem egy magát elhagyó lány, szóval hogy valahogy nagyon ellentmondásos, hogy nehéz lenne szerintem megmondani, hogy ebben a helyzetben ki van fölül.
Igen, de a többi novelládban is ez központi téma azért.
Igen.
A férfiak tekintete elől nem tud elbújni valaki egy olyan országban, egy olyan közegben, vagy írsz a testében zajló folyamatokról, hogy ezek mennyire meghatározzák egy nő életét, és ezt olyan leleplező módon, vagy olyan nyersen, és a férfiakéről is írsz persze. Ez téged a te korodban, fiatal nőként miért izgat?
Fiatal nőnek lenni szerintem az egyik legkiszolgáltatottabb életszakasz ebből a szempontból, hogy a mások szemének vágyán mindennek nagyon erősen ki vagyunk téve, ugyanakkor sokkal bénább, kezdetlegesebb eszközeink vannak arra, hogy a védelmi vonalainkat kiépítsük, vagy a határainkat meghúzzuk. Ez az egyik oldala szerintem, hogy a fiatal női testtel miért foglalkoztam ennyit, de nem csak ezzel foglalkoztam azért, hanem például a terhességgel is, akkor ez most már a két történet is, ahol ez előjön. Az öregedéssel is van egy olyan történet, ami egy klimaxon átmenő és éppen valahogy a saját középkorúságával megbékélő nőnek a története. Én azt, tehát hogy érzem én is, hogy engem nagyon foglalkoztat ez. Azt is érzem, hogy nem mindig érzem azt, hogy a test eléggé jelen van abban, ahogyan beszélünk mondjuk a női szerepekről, vagy a női életciklusokról, vagy a női helyzetről úgy általában. És valahogy szerettem volna, hogy ugyanolyan közvetlenül legyen ott, mint ahogy nem tudjuk nem érzékelni ezeket az állapotainkat.
Vonnák Diánával beszélgettünk Látlak című novellás kötetéről, ami a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg. Még néhány igazán érdekes momentumról szó volt egyébként az interjúban. A folytatást, vagyis a teljes beszélgetést meghallgathatják a Könyvben utazom podcast csatornáin, csak keressék a Spotify-on vagy a SoundCloud-on.